a szokásoknak megfelelően időben jó előre benyújtotta a jövő évi költségvetést a kormány. Varga Mihály pénzügyminiszter ismertette tegnap ennek legfontosabb kiadási bevételi oldalait, a fő sarokszámokat, ami a gazdasági előrejelzéseket is illeti. Itt van velünk a telefonvonalban Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője. Szervusz, üdvözöllek!
Szervusz, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjünk is ezzel, nevezetesen a gazdasági előrejelzések sarokszámaival. Itt az inflációs előrejelzés mennyire tűnik ambiciózusnak? Most nincs előttem a pontos szám, de ilyen 6% körüli infláció rémlik nekem a jövő évi büdzsétervezetből.
Igen, 6%-os infláció mellett tervezi a 2024-es költségvetést a kormányzat. Én azt gondolom, hogy ez egy picit pessimista szám, tehát ennél talán alacsonyabb lesz az infláció jövőre. Viszont az az érdekes, hogy a bevételi oldal átalakulása szempontjából viszont ezt lehet, hogy inkább optimistának tekinthetjük, hiszen tudjuk, hogy a költségvetés bevételi oldalát segíti a magasabb infláció. Itt inkább a 2023-as inflációs előrejelzés, vagy a 2020, tehát az idei év inflációs előrejelzéssel van inkább gond, hiszen ez a 15%-os éves átlagos infláció, ez most meglehetősen optimistának számít. Tehát ennél biztos, hogy az idén magasabb lesz az éves átlagos pénzromlásnak az üteme.
Viszont jövőre akkor jön egy elég komoly, több mint lefeleződés. Majdnem a harmadára lassulhat az infláció. Engem kicsit megleptél a válaszoddal, hogy ez még egy kicsit pessimista is, mert én azt gondoltam, hogy talán jövőre is lehet kétszámjegyű az infláció. De akkor lehet itt a magas bázis a kormánynak kedvez, ugye?
Igen, igen, tehát az inflációnál most azért itt már az idei év második felében egy elég látványos csökkenést fogunk látni. A bázis hatás ugye technikai leszalag támogatóvá válik, és hát valószínűleg decemberben egy számjegyű lesz az infláció. De hát igazából azt ne felejtsük el, hogy ha már itt az infláció szóba került, hogy két számjegyűről egy számjegyűre levinni az inflációt sokkal könnyebb, mint egy mondjuk 8-9%-os szintről a 3%-os jegybanki célra. Tehát én úgy érzem, hogy sokkal nagyobb kihívás egy ilyen 5-10%-os éves inflációs környezetből visszatérni a stabilnak számító 3%-os inflációval jellemezhető árnövekedési környezetbe. Tehát azért az infláció problémája az nem megoldott szerintem továbbra sem.
Nézzünk további részleteket a költségvetési tervezetből. Azt lehet kiolvasni a számokból, hogy egyértelműen a honvédelmi alap lesz a nyertese ennek a költségvetésnek. Mennyivel növekedhetnek az erre az alapra szánt források? Egyáltalán milyen mértékű átcsoportosítások várhatók még, vagy ami mondjuk itt a honvédelmi alapnál, meg a rezsivédelmi alapnál látható, mint előirányzat, az teljesülni is fog?
Igen, gyakorlatilag, hogyha a kiadási oldalát nézzük a 2024-es költségvetésnek, akkor azt mondhatjuk, hogy egyetlen nagy nyertes van, ez a honvédelem. Ugyanakkor egyéb területeken pedig azt látni, hogy a kormány vállalta, hogy féken tartja a költségvetés kiadásait, nem engedi, hogy a költségvetési kiadások elszálljanak. És ez valószínűleg nagyon komoly takarékossági intézkedéseket fog jelenteni több területen is. Ugye, hogyha az összkiadásokat nézzük, azok azt látjuk, hogy éves szinten mindössze 0,3%-kal nőnek, tehát ezt felfoghatjuk stagnálásnak, és a honvédelmi alap kiadásai viszont 55%-kal fognak éves szinten emelkedni. Ugye ez nagyjából 2%-a lenne a GDP-nek, és hát ugye a kormányzat hangsúlyozza is, hogy ezzel megfelelünk a NATO vállalásoknak. Ugye a másik nagy alap a rezsivédelmi alap, ott viszont ugye a kormányzat több mint 1000 milliárd forintot kitevő kiadás csökkentést tervez, Ugye idén a rezsivédelmi alapban közel 2600 milliárd forint van, jövőre pedig 1360 milliárd forint, amiből a lakossági rezsivédelem 917 milliárd forint lenne. Tehát ez ugye nyilván nem megalapozatlan az, hogy jóval kevesebbet kell költeni a rezsivédelemre, az energiára. Ez összefüggésbe hozható az energiaárak jelentős csökkenésével. Az energiaszámla kifizetése jövőre sokkal kisebb terhet fog jelenteni összességében az államnak. Ez ugye mindenképpen jó hír. De hát azért azt is látni kell, hogy ez az alap, és annak ugye a döntő része a lakossági rezsivédelem támogatására szánt közel 1000 milliárd forintos összeg. Ez még egy mindig nagyon-nagyon jelentős kiadási tétel a költségvetésen belül.
Tehát feltételezem, hogy az abszolút a költségvetési hiánynak kedvezne, vagy annak a mérséklését idézhetné elő, hogyha akár az energia fronton tovább konszolidálódna a helyzet, és ebben talán reménykedik is a kormány.
Így igaz, úgy tűnik, hogy az energiaárak csökkenése miatt ez jóval kevesebb fejfájást fog most már okozni a költségvetésnek, mint a tavalyi évben okozott, vagy az idei évben okoz. De azért azt is látni kell, hogy azért kiadási oldalon vannak olyan tételek, amiknek a növekedése kapcsán nem nagyon tud mit tenni a kormányzat, és továbbja is szívja kifelé a forrásokat a költségvetésből. És itt ugye most, ami rögtön eszünkbe juthat ennek kapcsán, az, hogy a kamatkiadások nagyon jelentős mértékben fognak nőni jövőre. Ugye egy megemelkedett kamat és hozam környezetben kell most operálni, és ez rányomja a terheit az állami adósságszolgálatra is. Ugye az idén úgy tűnik, hogy ez, amit betervezett kamatkiadásokra a kormányzat, ez a 2400-2500 milliárd forint körüli összeg, ez azért egy kicsit alul tervezetnek tűnik. A jövő évi terv, amikor ugye már a kamatkiadások összege elérheti a 3000 milliárd forintot, ez reális. Tehát itt csak nagyságrendileg ugye a GDP-nek egy 3,5-4%-a körüli összegekről beszélünk, ami azt jelenti, hogy a megemelkedett kamatkörnyezet miatt, a megemelkedett kamatkiadások miatt, ahhoz, hogy a költségvetési hiányt tartani tudja a kormányzat, egy elsődleges többletet kell várhatóan középtávon tartania, és ugye ezt be is tervezte a kormányzat. Hát reméljük, hogy ez megvalósítható lesz. Ugye az elsődleges egyenleg a GDP százalékában körülbelül kiegyensúlyozottan alakulhat a tervek szerint 2024-ben. És hát van még egy nagy tétel, amit ugye nagyon vissza az infláció, és itt sem nagyon tud mit tenni a kormány, de ezt ki kell fizetni. Ugye a nyugdíjkiadások, amik már 6000 milliárd forintot közelíthetnek a jövő évben, ez is egy jelentős kiadási oldali tételt jelent folyamatosan a büdzsében.
Még itt a kamatkiadásokra visszacsatolva, hogyha a Magyar Nemzeti Bank, mondjuk tételezzük fel, nem ez a legvalószínűbb forgatókönyv persze, de hogyha mondjuk év végén egy számjegyű lesz az alapkamat, akkor az még jövőre nem jelentkezhet lényegesen a kamatkiadások csökkenésében? Erre több időt kell várni?
Valószínűleg több időt kell várni, mivel ugye az adósságlejáratnak van egy futamideje, és ugyanúgy, ahogy a kamatemelések nem jelentek meg azonnal az adósságszolgálati terhek növekedésében, ugyanúgy a kamatcsökkentéseknek a pozitív hatása is csak idővel fog jelentkezni. Ugye az valamennyi időt vesz igénybe, míg az államadósság az úgymond átározódik. Ugye a magas forint kamat és forint hozam környezetnek a negatív hatásait ugye az AKK próbálja mérsékelni azzal, hogy az idén például a nagybani kötvénypiacon jóval kevesebb forint kötvény bocsátanak ki, mint tavaly, és ott is ugye a rövidebb lejáratok irányába mozdult el az AKK, tehát sokkal kevesebb 5 és 10 éves papírt bocsátanak ki, és sokkal több 3 éves lejáratú papírt. Ennek ugye pont az a célja, hogy megakadályozzák, hogy a magas kamatok és hozamok hosszú időre bebetonozódjanak, és ugye elmozdult a devizafinanszírozás irányába az állam, ahol alacsonyabbak a kamatterhek, mert azért nem felejtsük, hogy ott vannak a lakossági papírok, amik különösen ugye az utóbbi hónapokban nagyon népszerűvé vált infláció követő lakossági papírok, amelynek a kamatterhei azért még 2-3 évig nagyon jelentős mértékben dominálni tudják majd a kiadási oldalt.
Nagyon kevés időnk van, de még két nagyon fontos témát szeretnék szóba hozni. Egyfelől az uniós források tekintetében mekkora összeggel számol a kormány, és ez mennyire tűnik reális elvárásnak a jelenlegi, hát meglehetősen zaklatott tárgyalásokat figyelve?
Hát ugye azt látni, hogy az uniós források kapcsán az idei évre vonatkozóan nagyjából 2400 milliárd forinttal számol a kormányzat. A jövő évben ez várhatóan növekedni fog, tehát körülbelül 3000 milliárd forintnyi összeget vár a kormányzat az uniós pénzekből. Ugye itt az idei év kapcsán, mivel ennek a 2400 milliárd forintnak nagy része még az előző költségvetési, uniós költségvetési ciklushoz, illetve az agrárpénzekhez kapcsolódik, itt talán nem annyira nagyon vészes a helyzet, és hát a 4 havi adatok alapján is, amit eddig láttunk, április végéig látjuk, hogy azért csordogálnak valamilyen szinten uniós források. Ugye a jövő évben viszont ennek a betervezett pénzösszegnek a döntő része már tényleg valószínűsíthetően az új költségvetési ciklusból, az új kohéziós forrásokból és az RRF alapokból érkeznének. Tehát mindenképpen, hogyha ezekre a pénzekre valóban számít a kormányzat, mindenképpen jó lenne, hogyha a mostani padhelyzeteket, vitáshelyzeteket az év végéig valamilyen módon sikerülne megoldani. Ha nem sikerül megoldani, akkor ez egyértelmű, hogy a jövő évi költségvetésben nagyon lényeges mértékben csökkenti a kormánynak a mozgásterét.
És végezetül Varga Mihály pénzügyminiszter azt mondta, hogy az Európai Bizottság kérésének megfelelően jövőre elkezdik kivezetni az extra profitadókat, de azért még megmaradnak ezek az extra terhek, csak mondjuk mérsékeltebb formában. Tudunk-e konkrét menetrendet, hogyan fog kinézni ez a kivezetés, mennyivel csökkenek már jövőre ezek az extra terhek a vállalkozásokon, vagy konkrétabbakat elárult-e már a tárcavezető?
Igazából ugye ez egy ilyen kettőféleképpen is lehet értelmezni, mert valóban csökkennek az extra profitadó terhek, de ugye az eredeti ígéret az volt, hogy 2024-ben ezek az extra profitadók teljesen kivezetésre kerülnek, tehát a kormányzat, illetve a költségvetés továbbra is számít ezekre az adóbevételekre, ami egyébként én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem meglepő. Hát egyrészt a 2023-as költségvetés kockázatait elnézve, másrészt pedig az általában véve a bizonytalan növekedési és gazdasági környezetet elnézve. Tehát amit tudunk, amit kiolvashatunk eddig a költségvetésből, az, hogy maradnak az extra profitadók, de azért csökkenni fog az adóteher 2022-2023-hoz képest. Ugye a bankadó az valószínűleg lefeleződik, a gyógyszergyártók esetében úgy tűnik, hogy megszűnik az extra profitadó, De az energiacégeknek az adója és a bányajáradék az egy meglehetősen komplikált dolog, de itt is úgy tűnik, hogy például a bányajáradék soron elég jelentős csökkenést tervezett be a kormányzat. És ami viszont stabilnak látszik, az a távközlési adó, és ami még szintén stabilnak látszik, hogy a kiskereskedelmi cégeknek a külön adója az valószínűsíthetően nem fog változni, innen továbbra is jelentős nagyságú bevételeket vár a kormányzat, sőt még bevételnövekedést is vár, nagyjából egy 250 milliárd forintnak megfelelő összeget.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Nyeste Orsolyát, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjét hallották az elmúlt percekben. További szép napot, szia!
Szervusz, köszönöm!
Hamarosan friss hírekkel várjuk Önöket itt a Reggeli Monitorban. Tartsanak velünk!